Folytatódik az a vendégünk továbbra is Schiller István az MSZP elnök hírek előtt az Eurónál jártunk, akkor még maradjunk itt egy kérdés erejéig. Az MSZP benyújtotta a parlament elé a törvényjavaslatát, nevezzük Eurótörvénynek, amely tartalmazza, hogy a következő években milyen célokat fogalmaznak meg. Hogyan hiányzik belőle, miért?
Választások időszakában vagyunk, és mégis egy ilyen időszakban is érdemes közös pontokat találni. Ez a törvény, a valóban nevezzük Lex Eurónak, olyan alapdolgokat rögzít, amelyekben úgy látjuk, lehetnek közösek a törekvések.
Hát ezek az országnak gyakorlatilag a Maastrichti kritériumok irányába mutatnak, hogy mennyi legyen a hiány, mennyi legyen a kiadási oldal.
Nagyon helyesen. Lássuk, hogy erről a parlament pártjai hogyan vélekednek. Én azt hallom különböző nyilatkozatokból, hogy minden parlamenti párt fontosnak tartja az euró bevezetését. Minden parlamenti párt azt mondja, hogy a lehető legkorábbi időpontban ez történjen meg, mert az ország érdeke nyitásának garanciája. Hát akkor itt van most egy olyan törvényjavaslat, amely ezt világosan kimondja, érdemes ezt megvitatni, és lássuk, hogy ki hogy áll hozzá akkor, amikor igennel vagy nemmel kell szavazni. Ez persze mást is jelent. Ez azt is jelenti, hogyha megvan a költségvetési hiány, hogyha megvan, hogy mit és mire, hogyan kell teljesíteni, akkor minden olyan ígéret, minden olyan ajánlat, minden olyan elkérés, amely számszerűsíthető, az vagy ebbe belesimul és megoldható, vagy pedig hát kilóg a lóláb és kiderül, hogy valami egészen más pályán mozog. Mert az ugye nem megy, hogy az egyik oldalon a csillagos eget is megígérjük, a másik oldalon pedig azt mondjuk, hogy de nagyon szeretnénk az eurót, aminek világos, nem csak általunk megszabott és elfogadott kritériumai vannak. Úgyhogy szembesüljenek dolgok, én ezt nagyon helyeslem ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását, és őszintén szeretném, hogyha mind a négy parlamenti párt azt mondaná, hogy igen, nem csak egy mondatban, hogy nekünk fontos az euró, mert szó elszáll, ez itt egy írás, tessék ráverni a pecsétet, és azt mondani, hogy valóban akarjuk, szavazzák meg.
Igen, csak belőle azt hiányzik, mert ugye valamennyi mutatóban, amely itt előttem fekszik a törvényszövege. Tehát, hogy a bruttó hazai termék, tehát a hiány csökken a törvényszövege szerint. Adósságállomány szintén csökken. Akkor a kormányzati szektor a GDP arányában szintén növekszik a bevételi oldal. Ugyanúgy a kiadás. Tehát minden egyes mutató csökken. Ezért nagyon hiányzik ebből, de ezt hogyan lehet megcsinálni? Hiszen ez önökre is érvényes, nem csak az ellenzékre, hogy csak olyat ígérhetnek, aminek azért van alapja.
Így van. Ahhoz persze, hogy ezek a célok elérjenek, én elismerem, hogy különböző utak vezethetnek. Mi azt az utat járjuk, azt mondjuk és azt is kívánjuk megtenni, hogy egy aktív fejlesztéspolitika legyen az magyarul, nem a dolgok visszafogása, nem valamiféle restrikció, hanem éppen a fejlesztéspolitika legyen az, amelynek eredményeként ezek a célok elérhetők. De nem akarjuk megkötni, mert nem mondom, hogy elvileg más út nem lenne járható. Ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy a magyar politika együtt nyilvánítsa ki, hogy ez szükséges már, hogy az euró bevezetése és annak feltételrendszere. Nem gondolom, hogy elősegíteni a törvényjavaslat elfogadását, hogyha az út kijelölése az egyben egy kötelezettségvállalás lenne. Mi a magunk részéről azt rögzítjük, hogy mi a fejlesztéspolitikán keresztül kívánjuk elérni, de látom, hogy van olyan párt, amelyik azt mondja, hogy inkább csak az autópályaépítést, inkább ne építsünk autópályát, kevesebb kiadás, és hogyha kevesebb kiadás, akkor nyilván ilyen módon is csökkenthető. Én meg azt mondom, hogy a dolog az egyensúly más módon is helyreállítható, lehet növelni a bevételeket, és akkor ezek a számok, ezek az arányok ugyanígy kialakulhatnak. Ezt meg Magyarországon egy fejlesztéspolitikával, egy aktív és sikeres fejlesztéspolitikával lehet elérni.
De azt nem mondják, hogy nyilvánvaló ezek komoly reformlépéseket igényelnek, ezek a dolgok, amiről beszélt is, ugye érintse a közigazgatást, egyebeket. Ennek viszont az ilyen típusú szerkezetátalakításnak nevezzük így, mindig lesznek vesztesei. Róluk nem hallunk egyik oldalról sem.
A kormány, melyik megválasztásra került 2002-ben, meg az a kormány, amelyik megválasztásra kerül, amelyik létrejön a 2006-os választások után is, természetesen kell, hogy rendelkezzék egy mozgástérrel, a mozgástérrel, amelyet a választóktól kapott, és amely szakmai meggyőződésének legjobban megfelel. Következésképpen ennyire beszűkíteni egy törvényjavaslatba nem lenne célszerű, mert akkor azt gondolom, hogy joggal kérdezhetné, hogyha viszont ennyire beszűkítem, vagy beszűkítjük, miért gondolom, hogy ezt akár érdemes a parlament elé vinni, különböző pártok, különböző gondolkodásmódot, különböző gazdaságpolitikai irányokat vallanak, akkor eleve azért nyújtom be, hogy elfogadásra ne is kerüljön. Nem ez a cél. Az a cél, hogy bizonyos...
Nem egy kétharmados törvényet, ezt miért nem fogadhatnál a kormányod, de is azt mondhatja, hogy én pontosan megfogalmazom a célokat, elmondom emberek, hogy ezt hogy csinálom, törvénybe iktatom, én ezt garanciaként mutatom föl.
Azért, mert azt gondolom, hogy nem az a cél, hogy a kormány önmagába fölmutassa, hogy meg tudja csinálni, mert Magyarországon többségi kormányzás van, ilyen értelemben, amiben a koalíciós pártok megegyeznek, az a magyar törvényhozáson átmegy. Egyébként meg kétharmados törvény, belpolitikai jellegű kétharmados törvény módosítását egyetlen egy alkalommal lényegi kérdésben nem sikerült elérni, mint hogy az ellenzék nem adta hozzá a felhatalmazást. Olyan dolgot vállalni tehát a választási kampány idején, ami eleve irreális, nem kell, és játék lenne. Nem. A Lex Euro egy olyan törvényjavaslat, amelynek nem csak értelme, hanem a közös pontok bemutatása is célja. Én nagyon szeretném, hogyha mind a négy parlamenti párt, ha valóban komolyan gondolja, amit mond a választóknak, ha valóban komolyan gondolja, amelyet a gazdasági szakemberek előtt, a legkülönbözőbb kamarák előtt mond, akkor ezt kinyilvánítaná a törvényhozásban is. Mi készen állunk erre.
Következő hetek munkája. Tehát itt azt tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán, legalábbis vélelmezzük, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor vitázni fog. Ön kivel fog vitázni, hiszen pártelnökök vitája mindig volt. Lesz-e most is?
Rajtam nem múlik. Én szívesen állok egy választási vita elé. Természetes számomra, hogy a Szocialista Párt, mint kormánypárt elnökeként, a vitapartnerem, az ellenzéki párt, a nagyobbik ellenzéki párt elnöke. Nyilvánvaló az is, hogyha elnöki vitára, akár négy párti elnöki vitára sor kerül, az összes többi párt is elnöki szinten képviseli magát, tehát én nemhogy elzárkozom, hanem kimondottan kívánatosnak tartom, hogy a választások előtt a jelenlegi parlamenti pártok megválasztott vezetői elnökei mondják el a véleményüket, lássák a választók, hogy mit óhajtanak és mit akarnak. A Fidesz elnökét Orbán Viktornak hívják, Kunce Gábornak az SZDSZ elnökét, Dávid Ivolyának az MDF elnökét, szívesen vállalom a velük való beszélgetést, vitát, állításokkal és cáfolatokkal a választások előtt.
Hát akkor lesz egy Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor és egy Hiller István, Orbán Viktor vita, erre kell készülnünk?
Én rajtam nem múlik, én szívesen elmegyek, szívesen mondom el a gondolataimat és várom az ellenfélnek a véleményét.
Mi van akkor, ha mondjuk a Fidesz egy valamelyik alelnökét küld? Én mondjuk jeles, most csak mondok egy nevet, Pokorni Zoltán tegyük föl. Már csak azért kérdezem, mert az elmúlt időszakokban mindig láthattuk ezeket a finom játékokat, hogy ki áll ki kivel vitatkozni.
Én a Szocialista Párt elnöke vagyok, tehát csak azt tudom mondani, hogy a Szocialista Párt elnöki szinten fogja képviselni magát. Azt nem tudom megmondani, hogy a Fidesz hogy dönt. Azt gondolom, hogy nyilvánvaló és természet, hogyha elnöki vitára kerül sor, és a választ meg akarja tisztelni egy párt, akkor az elnöki vitára az elnököt küldi.
Milyen lesz a munkamegosztás ön és Gyurcsány Ferenc között? Van-e ennek valamilyen kitalált rendje?
Igen, de ebben nagy meglepetéssel nem szolgálhatok.
Nem azért kérdezem, itt a kormányzati munka, illetve a politikai, tehát a pártpolitikai munka hát összemosása, avagy külön választása az egyik kérdésem értelemszerűen. Mint tudom is, Veres János pénzügyminiszter ugye a párt elnökségi tagjaként hívta vitára Orbán Viktort, aki egyben pénzügyminiszter is, tehát ez felvett sok kérdés, hogy akkor hol az a határ, amikor ezt megpróbálják különködni.
Gyorsan érdemes tisztázni. Veres János az MSZP elnökségi tagja, azért hívta vitára Orbán Viktort, mert a javaslatot Orbán Viktor tette. Nem a Fidesz úgy általában, nem valamiféle Fidesz aláírással megjelent dokumentumban, hanem egy választási nagygyűlésen a Fidesz elnöke Orbán Viktor. Az ő nevéhez kötődik, és nem általában egy párthoz vagy a pártjához. Szerintem ez nagyon rendben van, hogy Veres János ezt mondta. Egyébként pedig én azt gondolom, visszatérve az előzőekbe, hogy a választókat illik megtisztelni, hogyha a választást egy komoly dolognak tartjuk, a választók bizalmát kérjük, akkor nyilván egy utolsó fázisban, a választások előtti napokban azt akarják, hogy az egyes versengő parlamenti pártok vagy versengő pártok vezetői szólaljanak meg. Ebben a munkamegosztásban Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, és az alkotmány pontosan megmondja, hogy meddig miniszterelnök a miniszterelnök. Tehát ő addig nyilván miniszterelnöki feladatokat is ellát. Ugyanakkor a MSZP vezető politikusa, az Országos Választási Bizottságunk elnöke, ő és én közöttem egy természetes munkamegosztás van, ez látható majd a választási kampányban is. Ez azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc a választási kampányban az MSZP politikusaként is részt vesz.
Elnök úr, köszönjük, hogy elfogadta meghívást.
Nagyon szépen köszönöm.